Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sineger Eleonóra vagyok, köszöntöm szeretettel élő műsorunkban, most ismét a karantén után élőben szólalunk meg, Káli Istvánt, a műszaki és zenei munkatársunkat, valamint Norbit, aki felépült az alkoholfüggőségéből. Isten hozott, Norbi!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Jó estét, sziasztok!
Hát először néhány szót szeretnék szólni a mostani júniusról. Júniusban nagyon sok fontos esemény van. Hát 4-én volt ugye a Trianon centenáriuma, 100 éve történt ez a Trianon. És az erdélyi magyar főpásztorok nyilatkozatot tettek közzé, és közösen fohászkodtak a magyar lélek egységének megtartásáért. Gájer László katolikus pap imát is írt ez alkalomból. Így hangzik. Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. 100 esztendővel ezelőtt mi magyarok mély fájdalmat éltünk át. Az első világháborút lezáró békediktátum széttördelte a magyar közösséget, és megosztotta a Közép-Európában élő népeket. Urunk, te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javára válik. Ennek tudatában az egység engesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra és a történelem. Add a kiengesztelődés lelkületét, hogy a megbékélés útján járjunk. Tégy minket a béke és a megbocsájtás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet előtted az imádásban egyé forva közösen leborulhat. Amen. A másik nagy esemény az, hogy a Lurdi Barlang május 30-án ismét megnyitott a látogatók előtt a 2 hónapos karantén zártság után. Ez alatt a 2 hónap alatt a Lurdi Barlang szerzetesei álhatatosan és közös imában kérték a szűzanyát, hogy mentsen meg bennünket a betegségektől, a bajoktól, a fájdalmaktól, vagy segítsen bennünket azok elhordozásában. Néhány napja volt Úrnapja. Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Ez az Eucharisztia nagy ünnepe, amit Pünkösd után 2 héttel tartunk. Jézus mondta az utolsó vacsorán, én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké él. Jézus testének és vérének csodálatos átalakulását ünnepeljük ezen a napon. Az ilyenkor szokásos körmenetben fiatal lányok és fiúk kosarakból a szentségtartóban körbehordott Krisztus lába elé szórják a rózsaszirmokat. A körmenet a templom körül felállított 4 oltárnál, a 4 égtáj felé, ez Krisztus világuralmát jelöli, megáll, a hívők együtt imádkoznak, énekelnek. Az úrnapi körmenetben a falu vagy a közösség minden férfi tagja ott kellett, hogy legyen, még azok is, akik az év többi szakaszában nem vettek részt a szentmisén, például a pásztorok. A szent ostya útvonala a nap éves pályafutását írja le, amelynek csúcspontján a nap épp Anyja a tejút karjaiban van. Az Úrnapja a közösségek nagy ünnepe. Hát Norbikám, régen találkoztunk.
Igen.
Nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és közösen beszélgethetünk ezen a szép estén itt a Mária Rádióban veled, aki immár 2 éve szabadultál, ugye?
Hát,
jól emlékszem?
A rehabról is 2 év, már több mint 2 éve jöttem a rehabról, összesen 3,5 éve.
Mondjuk ki, hogy mi az a rehab?
Én Ráckeresztúron voltam a drogterápiás otthonban, ahol ugye...
Rehabilitációnak a rövidítése ez a rehab, igen, ez a köznyelven szólva, igen?
Igen, hát 3,5 évvel ezelőtt kerültem le súlyos alkohol és drog problémákkal, és ott voltam 15 hónapot a terápián, utána 2 évet még itt Budapesten támogatott lakhatásban, ami szintén a misszióhoz tartozik, és február óta élek a mennyasszonyommal albérletben.
Jó, akkor most ne ugorjunk ekkorát, Norbikám, hanem mesélj nekem arról, hogy hogyan lett belőled függő alkoholbeteg. Most a drogot hagyjuk, arról már beszéltél,
igen.
De hát jól emlékszem, akkor te az alkohollal is nagyon-nagyon komoly függőségben voltál.
Igen, nagy problémák voltak. Hát ugye nálam is, tehát gyerekkorból indult az egész, a szüleim az mind a ketten alkoholisták voltak, vagy hát azok a mai napig is. Elváltak a szüleim, nagyon hamar lett egy nevelőapám, aki szintén alkoholista. Tehát egy gyerekkorban én ezt így, nálunk mindig otthon volt pia, ezt én láttam, és gyűlöltem.
Tehát, és annyit ittak, hogy ez így látszott a viselkedésükön?
Persze, vagy? Nagyon sok verekedés, veszekedés volt, szóval nálunk nagyon sokszor mentő volt
ki,
mentő, rendőr, tehát ilyen hetente biztos volt egy olyan nagyobb balhé.
És akkor te voltál mondjuk hány éves?
Hát én, amire visszaemlékszek, tehát egész gyerekkoromban ez volt. Mind az édesapámmal és az édesanyámmal, mind az édesanyámmal és a nevelőapámmal. Tehát, hogy mindenhol ott volt ez.
Édesanyádnak ismét beválasztani egy...
Egy rosszabbat.
Ajaj, igen.
Igen, és hogy ugye az édesapám, tehát a nagyszüleim, az édesapám, anyukája, szintén alkoholisták, az édesanyám családjában is vannak alkoholisták. Tehát így ez így, én gyerekfejjel ezt nagyon sokat láttam, és így, tényleg ezt úgymond így gyűlöltem, mert ezt láttam, a piát, a cigifüstöt otthon, az apám, amikor még ugye velünk volt, állandóan a kocsmába vitt, a nevelapám az nem vitt sehova, az inkább otthoni volt, de hogy én ezt láttam, volt egy ilyen gyűlölet bennem, és hogy tényleg csak egy pillanatra térek ki a drogra, én előbb kezdtem el drogot használni, mint az alkoholt, mert volt az a gyűlölet, 2 éve már használtam anyagot, és utána talán ilyen 18 voltam, amikor az első ilyen sörömet megittam, de viszont hát rá is kaptam. Pontosan onnantól kezdve gyakorlatilag szinte minden nap ittam. Eleinte ilyen sörözgetések, aztán egyre több sör, utána később előjöttek az ilyen este már otthon egy bort felnyitottam, szóval így...
És hát nem csak felnyitottad, hanem gondolom
igen.
Addig, amíg tartott.
Igen, és hogy eleinte én úgy ittam, hogy ezt a spic közeli állapotot próbáltam mindig elérni, vagy mindig fenntartani. Tehát megittem 1-2 sört, utána vettem a dolgomat, és akkor utána egy idő után megint 1-2 sör, hogy ezt így valahogy szinten tudjam tartani, mert sokkal bátrabb voltam, nem volt bennem szorongás, a problémáimat ugye addig félreraktam, ezáltal aztán lett belőle még több probléma.
Szóval és a partnered mit szólt ehhez, hogy mondjuk gondolom az nem napi 1-2 sör volt a végén,
persze.
Hanem napi hány sör?
Hát rengeteg.
10-12 is? Vagy
nekem erre ráment, úgymond 2 mennyasszonyomat vesztettem el ez miatt, és volt egy feleségem is, hát őt is ugye ez miatt, tehát 5 évig voltunk együtt, de én megmondom őszintén, az 5 év alatt nekem nem volt olyan nap, hogy ne igyak. Uh-huh. Tehát, hogy minden nap. És hogy igen, ahogy, amit mondtál az előbb, hogy ilyen nem lehet megszámolni. Tehát, hogy ha dolgoztam, és mondjuk hazaértem mondjuk 5-re, akkor ott minimum egy 6-7-8 sör, meg egy, utána már 2 bor este. Tehát egy 2 üveg bor így este.
És akkor hogy viselkedtél utána? Tehát... Kötekedtél, vagy inkább csak elálmosodtál, lefeküdtél?
Én nem érzem azt, szóval nem voltam tőle agresszív, én az a fajta ivó voltam, aki mondjuk a kocsmába is ül, az úgy elüldög el a sarokba, uh-huh. Tehát, hogy Most már
és kocsmába jártál, vagy inkább otthon?
Legtöbbet otthon. De azért persze kocsmába is, de inkább többet otthon, és hogy mondjam, én már valahogy akkor is éreztem, hogy ilyen lelki fájdalomra iszok. Tehát azért mondom, hogy nem az a fajta voltam, aki attól vadul meg és széttöri a kocsmát, hanem inkább abba kerestem, és úgy éreztem, hogy találtam is ilyen lelki nyugalmat, ilyen megnyugvást így a szorongásokra, a sebekre, a felejtésre, és hogy mindig
tehát
bele...
Tehát öngyógyításképpen próbáltál inni.
Igen.
Tehát nem gondoltad, hogy ezzel inkább majd még betegebbé teszed magad, nem csak a testedet, a lelkedet is, mert pillanatnyilag adott egy kis enyhülést.
Hát igen, és hogy ugye előbb-utóbb ez elmúlt, tehát hogy nem tudtam például erre ránézni, hogy az összes párkapcsolatom erre ment rá. De amikor mondjuk lent voltam a rehabon, és olvastam a kis herceget, abban találtam egy nagyon-nagyon jót, ugye amikor az alkoholistával beszél, és akkor mondja, hogy hát te miért iszol? Hát azért iszok, mert elhagyott a feleségem. De miért hagyott el a feleséget? Hát azért, mert iszok.
Igen,
és hogy ebben nagyon magamra ismertem, tehát hogy tényleg én ilyen voltam, és hát utána, így a válás után, onnantól viszont belemenekültem, tehát így szó szerint az ivásba, olyan szinten, hogy elvesztettem mindent, ugye előtte még minőségi piákat ittam, tehát hogy tényleg minőségi bor, minőségi sör, minőségi rövid. Amikor már így elvesztettem mindenemet, az alkoholizmusom még erősebb lett, és ott már nem, tehát már nem válogattam. Ezt a flakonos tablettás bort megittam, ami elindított egy olyan folyamatot a teljes leépülésre, de viszont olyan szinten függővé tett, most ez így egy gyors hasonlat, voltunk valahol dolgozni építőipar, és elmentünk ebédidőbe kocsmába, és ott volt a brigád vezető füzetet mindenkinek, és nekem is valami normális piát akart kérni, és én mondtam, hogy ne, hanem én akkor is kértem, a házmestert írtam mindig így a 3 deci bor, 2 deci szóda. Uh-huh. És hogy én már akkor is azt mondtam, hogy nekem az kell, mert valahogy ugye az annyira úgymond jobban ütött, mondjuk, mint mondjuk egy sör, hogy szinte remektem érte, már abban az időben, és akkor még nem is voltam teljesen leépülve.
Pedig az csak a kezdet volt, tehát azzal indítottad be magad, és utána nyilván folytattad.
Igen, és hogy hát ugye ennek megvoltak a fokozatai, tehát hogy azóta nyilván tudom, olvastam már én is utána, hogy külső szemléről az embereknek én egy ilyen dolgos embernek tűntem, mert már hajnalban fönn voltam, majdnem mindig munkás ruhában voltam, de hogy utána azért erre én is rájöttem, hogy ezek a hajnali kelések már az alkoholizmus miatt volt. Nem azért volt nám a hajnali kelés.
Már kiürült tehát az a vérszinted, nem volt megfelelő az alkohol mennyisége.
Így van.
És akkor már ki is mentél, kerestél egy nyitott helyet?
Én már hajnalba felkeltem, felöltöztem, munkásruha, elindultam, ugye az első ilyen trafik, vagy kis bolt, már ott betöltöttem el a kocsmáig, és akkor onnan mentem dolgozni. Tehát azért mondom, hogy a külső embereknek azt tűnt, hogy én milyen dolgos vagyok, mi vagy már hajnapba indul, mindig munkásruhába, hazamentem, ugye nem hazamentem, hanem egy kocsmánál szálltam ki, onnan még el egy trafikig, onnan még be egy boltba, és akkor haza is vinni a piát. Tehát, hogy ez... A külső ember ebből azt látta, hogy én reggel hajnaltól estig munkásra bejövök, hazamegyek kis szatyrommal, nyilván nem a kezembe vittem a piát, de hogy...
És a partnered akkor mit szólt, amikor? Hát viszonylag későn értél haza, gondolom.
Hát persze, most...
Várt vacsorával, vagy valami?
Igen, hát a hazugságok mentek, hogy így, hogy eddig kellett dolgozni,
túlóra,
eddig kellett, persze. Szóval... Nem csak magamnak hazudtam, hanem a környezetemnek, a szeretteimnek, mindenkinek, ugye pontosan ezért. De magamat is becsaptam, mert én úgy gondoltam végig, hogy én ezt kordába tartom. Csak hát ugye egyre több mennyiség kellett, egyre több fia
hát,
kellett, hogy fenntartsam azt a szintet.
Tudjuk, hogy az alkoholhoz hozzászokás és függőség van. Hát mit jelent a hozzászokás? Pontosan ezt, amit te most elmondtál, hogy ugyanahhoz az állapothoz, hogy egy kicsit így bekábítsd magad, vagy nem is tudom, hogy fogalmaztad. Egyre több és több mennyiséget kellett bevinni, mert a szervezet megszokta, és akkor mindig többet és többet kellett innod, ami aztán persze a káros hatása hatványozódott a szervezetedben, meg az agyi működésedben is.
Igen, és így van, és még ennél ugye volt még egy utolsó előtti fokozat talán, úgy mondom, amikor elindultak ezek az éjszakai ivás, tehát hogy hajnali ivás, ami azt jelenti, hogy már úgy feküdtem le, hogy előtte még egy utolsó poár vagy valami, amivel úgymond káó, lefeküdtem aludni, és beindultak ez a hajnali egy-kettőkor egy felkelés, mint egy rendes, mit tudom, egy férfi ember föl kell, elmegy vizelni, én felkeltem, és akkor ittam.
De otthon is tartottál valami?
Igen, igen, és akkor viszont már kellett is otthon tartani, mert hogy ez egy szokássá vált, amit nyilván én azt gondoltam, hogy ebben sincs probléma, holott már a szervezet ugye kívánta. Tehát ha ez egy hajnali keléssel, egy pohár bor, egy szál cigaretta, még egy pohár bor, és visszaalvás, és akkor reggel a szokásos mód. De ott már ez is fordult egy olyan, hogy reggel már nem mondjuk az volt az első, hogy főzzek egy kávét, hanem amíg lefőtt a kávé, az előtt én már töltöttem egy pohár italt. Uh-huh. És hogy szóval itt már tényleg olyan fokozatai voltak az ivászatomnak, az alkoholomnak, hogy itt nem vettem észre azt, hogy mondjuk, mint amit mindig mondtak, hogy majd remegsz érte, vagy valami, mert persze, hogy nem remegtem, mert mindig volt a közelembe ital.
Nem, meg nem vártad meg azt az állapotot.
Igen, hogy nem volt az, hogy, mert tényleg mindig volt a közelemben.
És nem vetted észre azt sem, hogy már nem te uralkodsz fölötte, hanem az alkohol uralkodik te rajtad.
Hát igen, józan pillanatom nem nagyon voltak.
Norbikám, hallgassunk most egy kis zenét, jó? Mindjárt betesz a kedves munkatársunk valami. Folytatjuk a beszélgetést Norbival. Önök az Alkohol és Én című műsort hallgatják élőben, élő adásban. Norbi, arról beszéltél, hogy hogyan is kezdted ezt az alkohol projektet, ezt az alkoholfüggőséget, hogyan csúsztál bele, és még talán benned ragadt valami, azt is
hát
próbáld elmondani.
Igen, az utolsó szakasza, tehát, hogy az már ott jött el, amikor már nem volt erőm mondjuk elmenni dolgozni, tehát, hogy ugyanúgy felkeltem, ittam, és hogy már nem volt előm elmenni dolgozni, mindenhol, ahová elmentem, onnan kirúgtak, tehát, hogy mert már nem bírtam a munkahelyen sem megállni, hogy ne igyak, és hogy a legvége ennek az alkoholizmusnak az volt, hogy ugye hajléktalan lettem, és ott tényleg már csak ezeket a flakonos bort ittam. Én abból képes voltam ilyen 6 litert is akár meginni egy nap. Tehát megittam, elfeküdtem valahol, és akkor utána megint ittam, megint
elfeküdtem. És mennyi ideig valahol tartott nálad ez a hajléktalanság?
Ez 2,5 év, 3 év körülbelül.
Hú, hát tehát ez nagyon kemény, és télen, nyáron?
Igen, én ilyen 10 emeleteseknek a tetején húztam meg magam, ahol ilyen liftház van. Uh-huh. Ugye ott húztam meg magam, ott azért nagyjából meleg volt, de ott is mindig, szóval...
És be tudtál menni?
Igen, hát a lépcsőházakba valahogy bementem, amíg valaki jött, aztán bementem az ajtón, de hogy ott is mindig egyszer próbáltam meg úgymond félig józanul elaludni, és az nem ment. Tehát, hogy utána addig mászkáltam, amíg nem szereztem valami piát, mert hogy ott tényleg úgy tudtam csak elaludni, hogy ott volt mindig a kezem ügyében ez a flakonosbor, megittam, elájultam szinte, és akkor így tudtam ott aludni.
És nem vették észre a lakók, vagy
hát
a
vonnok? Volt, hogy észrevették, azt akkor elzavartak, ilyen söprűvel, uh-huh, meg ilyesmi, tehát hogy szégyeltem magam, de hogy egyszerűen ebben nem láttam a kiútat. És hogy a kiút az meg az lett, hogy odáig vezetett ez az alkoholizmus, hogy delíriumom volt, zárt osztályra kerültem, és...
Na, mesélj valamit erről a delíriumról, milyen tüneteid voltak?
Hát... Úgy indult az egész, hogy ez a hallucinálás. Tehát, hogy olyanokat láttam, mint ilyen macskák mozognának, mint tudom én, a fában, a bokron, vagy plüssállat, tehát ilyen mozgó plüssállatokat, utána már viszont ilyen éles fényeket láttam, ilyen éles, mint hogyha ha damilt húznának így a szemem előtt, szóval ilyen éles fényeket, de annyira valós volt, hogy mint amikor az ember a pókhálóba belemegy, hogy föl kellett a kezemet emelni hozzá, hogy ne menjek bele ebbe az éles fénybe, és utána durvult az egész, amikor ilyen hangokat kezdtem el hallani. Tehát ilyen több hangot, ilyen 3-4 fajta hang beszélt hozzám, és érdekes, mert olyan emberek hangját hallottam, akiket ismertem. Tehát, hogy nem ismeretlenek szóltak hozzám, hanem ismeretlenek.
És amit mondtak, az szóval pozitív dolgokat inkább, vagy arra buzdítottak, hogy csak csináld, vagy így áll?
Nem,
vagy...
ez egy ilyen félelmetes volt, mert hogy mintha üldöznének, tehát hogy állandóan, hogy volt benne olyan rész is, hogy szembesítettek azzal, hogy mivé váltam, tehát hogy ilyen ocsmány módon, hogy érzte, meg minden. Nyilván ezek az én gondolataim voltak, csak így felerősödve, de hogy iszonyatosan zaklatóak voltak ezek a hangok. Szóval én tudtam, hogy ez nem igaz, hogy valaki beszél hozzám, de annyira valós volt, meg annyira zavaró volt, hogy az őrületbe kergettek. Tehát, hogy ott tartottam, hogyha ebbe én nem kapok valahogy segítséget, akkor, és mi van akkor, hogyha az úttesten annyira beszél hozzám, hogy elüt engem egy autó, vagy ha mondjuk egy olyan hangja, hogy mit tudom, valakit öljek meg, vagy saját magamat öljem meg. Próbálkoztam vele, szóval is volt ilyen öngyilkosság kísérlet, de hogy amikor az árt osztályra kerültem, a rendőrök vitettek be, ott szembesültem abban, hogy mekkora problémám van.
Tehát, többször is voltál, gondolom, zárt osztályon.
Többször, 2 hónap alatt 3-szor. Mert ahogy kiengedtek, akkor én már aznap egy óra múlva ittam. Tehát, hogy nekem az... Nem, én nem akartam ott úgymond abba adni az ivást, csak az, hogy rendbe rakjanak, úgymond, de hogy... Az a készítés, hogy igyak, ahogy kiléptem az árt osztályról, amikor 5 hetet voltam, mert akkor is bennem volt egy ilyen görcsösség, hogy nem állunk inni.
Igen. És akkor sem gondoltad, hogy ez egy nagyon nagy probléma, csak pillanatnyilag legyél egy kicsit jobban, igen, és akkor úgy gondoltad, hogy moderáltan folytatott, persze ezt soha
még
nem tudtad megtartani,
süllyedtem,
mert mindig többet és többet kellett innod, igen. Említetted még az adás előtt, hogy alkoholos pszichózisod is volt. Ez, erről mit tudsz velünk megosztani?
Amit én ebben megéltem, az olyan volt, mint hogyha álmodnák. Tehát ez rémálomszerűen jött elő, de közben nem álmodtam, mert fent voltam. Tehát, hogy annyira valós dolgokat, ilyen átlátszó embereket láttam magam körül, akik ugyanúgy beszéltek hozzám, és én ilyen órákig beszéltem hozzájuk, ők vissza nekem.
És hogy... mit gondoltál, hogy ezek szellemek, vagy miért féltél, vagy miért volt ez ijesztő?
Hát mert annyira valósághű volt, tehát hogy valahol az agyam felfogta, hogy ez egy nem létező dolog, de mégis annyira folyamatos és annyira valóságnak tűnt, hogy azt éreztem, mintha belecsöppentem volna egy másik világba. Hogy én látom ezeket az úgymond átlátszó, áttetsző embereket, vagy szellemeket.
És ez többször előfordult, ugyanez a típusú hallucináció, mert valószínűleg az volt.
Igen, ez ilyen hetekig zajlott, amíg újra nem kerültem zárt osztály. És az a durva, hogy amikor ott megkaptam a gyógyszereket, még ott is folytatódott, és akkor ilyen 3 nap után kaptam injekcióba meg a gyógyszereket, utána hagyott ez alább egy kicsit, de hogy például ilyenek, hogy mit tudom én, néztem a fali órát, és ahogy mozgott az óramutató, és onnan is ilyen hangok jöttek, hogy miért nézel, nem megy ez, szóval ilyen iszonyatos rossz út, és mellett ugye a fizikai része, tehát hogy ott már az, amit mondtam, hogy nem volt remeg, és ott már olyan szintű volt, hogy nem tudtam mondjuk a cipőfűzőmet bekötni a belső szerveim, szó szerint
de
éreztem.
Most azért nem tudtad, mert a finom mozgásod az sérült, vagy pedig nem tudtál egyszerűen lehajolni, vagy miért?
Nem, a mozgás koordinációm is sérült, meg az ujjaim remegtek, de hogy aha. A lehajolás is például, hogy nem ment, mert elestem volna. Tehát
maga a koordináció is,
az
igen,
az
is fölborult.
Azért úgy kellett közlekednem, hogy a falat kellett fognom, hogy ne essek el. Tehát, hogy valaminek mindig neki támaszkodni.
Értem. Na hát, Norbikám, azért eléggé mélyre mentél ebben a témában. Na most akkor próbáljunk arra felé most már orientálódni, hogy vajon mi volt az, ahol megakadtál, és úgy döntöttél, hogy másfelé, hogy visszafordulsz, hogy mégis az egészség, mégis az élet mellett teszed le a voksodat.
Hát nekem a legmélyebb pont az volt, hogy már nem engedtek be a zárt osztályra. Szóval egyszerűen mentem, és hát szó szerint kizártak, tehát, hogy nem, akkor is ugyanez volt, 5 hétig ott voltam, kijöttem, egy hét alatt szétvágtam magam, még mélyebbre kerültem, visszamentem, és mondták, hogy nem tudunk segíteni. És így rám csukták az ajtót.
Kizártak? Igen, kizártak a zárt osztályra.
Igen, és hogy ez egy durva jelenet, mert hogy az is egy durva, amikor bezárják oda az embert, mert rácsukja az ajtót, és de hogy ez most úgy történt meg, hogy kizártak egy olyan helyre, ahol...
Hát még innen is.
Igen, és hogy akkor így lepergett az életem, tehát hogy akkor azt mondtam, hogy kész, vége. Tehát, és hogy,
az utolsó szalmaszál volt,
igen,
ugye?
Igen, és hogy ott jött egy isteni gondviselés, azt mondom, mert hogy becsöngettem utána, és csak ennyit kérdeztem, hogy oké, de akkor ki tud segíteni? Adtak egy címet, és hogy valahogy akkor így előre kaptam, hogy felkerestem azt a címet, pedig én már magamért nem tettem meg semmit, mert úgy éltem azt az utolsó 3 évet, hogy nem volt személyigazolványom, semmi, nem tudtam magamat normálisan ilyen helyeken ellátni, és mégis elmentem erre a helyre, Székesfehérváron, az egészségdokba, és hát ott találkoztam egy régi sorstársammal, aki na, már gyógyult volt, és így segítettek elintézni, hogy felvettek ugye rendszerbe, hogy rehabilitációra kerülhessek, és azért mondom, hogy isteni gondviselés, mert ott felgyorsultak a dolgok, tehát az ő beutalójukkal vissza a zárt osztályra, visszamehettem, ott úgymond méregtenyítettek, rendbe raktak, hogy fogadjon a rehab. És akik előttem...
Ez már Ráczkereszt úr volt a rehabilitáció?
Igen, és akik előttem voltak a sorba, ugye a várólistán, azok így hirtelen eltűntek, és én így nekem a várólista az így megszűnt, és így előre kerültem így a sorba, tehát így gyakorlatilag, ahogy fölvettem velük a kapcsolatot, én 2 héten belül nem voltam.
Hát akkor ez tényleg egy isteni gondviselés lehetett.
Igen, hát nyilván nem mentem be józanul a Ráckeresztúri rehabra, mert hogy volt az az egyhetes átfedésem, amit kiengedtek az átosztályról, és egy hetet kellett várni. Az alatt én úgy még úgymond végig ittam, sőt, még aznap is, amikor lementem Ráckeresztúra, és akkor ott azért szembe kellett nézni, az első két hét az egy szenvedés volt, de...
A megvonás.
Hát igen, periódusa. Igen, az, hogy éjszaka...
De nem jutott eszedbe, hogy otthagyd, vagy elmenjél, vagy...
Szerintem nekem már nem lett volna erőm otthagyni. Tehát, hogy annyira gyenge voltam, hogy nem lett volna erőm, és viszont már olyan szintű félelem volt rajtam, pont ez a látomásoktól, igen. ezektől a pszichózistól, hogy egy ilyen rettegés. Tehát már rettegtem attól, hogy még egyszer ezt ne éljem át.
Igen, na most mi volt az, ami Ráckeresztúron, tehát ebben a rehabilitációs rendszerben a leginkább segített neked?
Hát, amiután kitisztultam, úgymond, előtt is volt hitem így Istenbe, de ott benn megérintett az, amikor régi társak beszéltek az Istennel való kapcsolattal, és így elkezdett érdekelni engem is ez az egész, és így mélyebben magamba szálltam, forgattam a Bibliát is, és az egyik éjszaka így elkezdtem hálát adni, hogy még élek, hogy ágyba alhatok, hogy van mit ennem, és hogy onnantól egy picit így elkezdett változni minden, valahogy úgy szebbnek láttam a világot, és azt vettem észre, hogy egyre több dologért adhatok hálát. Tehát volt egy bibliaóra, ahol egy néma filmet vetítettek le, és olyan volt, mintha az én életemről szólna. Tehát, hogy megszültek egy gyerek, végig megy tragédiák sora, Isten ott van végig vele, és a legnagyobb problémánál Isten úgy átöleli és kiemeli a problémát, és én akkor megtértem, és mondtam is ott mindenkinek, hogy én most értem meg, és megértettem azt, az én utamat, hogy Isten végig olyan gondviselő volt velem, hogy még egy ilyen helyzetben is, a tragédiákban oda tudott vezetni egy olyan rehabra, ahol így azért református drogterápiás is. Ahol egy bibliórán ott ülhetek már tiszta fejjel, és megérthetem ezt az isteni gondviselést.
Megtartott téged, és oda vezetett.
Igen.
A hithez.
Igen, szóval, hogy ez egy csoda. Tehát, hogy a legnagyobb tragédiából így Isten...
Beszélj valamit a mostani életedről, Norbi.
Hát a mostani életem, tehát, hogy Isten nagyon kegyes is velem. Annyi áldást kapok azért, amennyit nem is mertem volna álmodni. Tehát, hogy elvégeztem ugye a terápiát, utána a támogatott lakhatásban voltam, azóta van stabil munkahelyem, önkénteskedni járok, járhatok ilyen iskolákba a prevenciót, ugyanígy a függőségről beszélni, a gyülekezetbe járok, a gyülekezetben megismertem egy lányt, aki egy csoda az életemben, és hogy azóta a mennyasszonyom, ebbe az évben lesz az esküvünk. Tehát, hogy ilyeneket én el sem mertem volna.
Ráadásul ott lesz a rehabon,
igen,
igaz?
Igen, Ráckeresztúron lesz az esküvő. Olyan barátaim lettek az életem, amit nem is gondoltam volna. Nem tudtam, hogy
nem csak a hitre, barátok. Egy közösségre is találtál, és a társadat is megtaláltál.
Igen, és hogy tudok nyitott lenni, már nem kell szoronganom. Szembe tudok nézni a problémáimmal, és ez nagyon fontos, hogy nem az van, mint rége, hogy elmenekülök el, hanem szembe merek nézni, és Isten segítségével, ha ezen az úton vagyok, ezt mindig érzem, hogy nehéz néha, nehéz az életem, de viszont csodás. Tehát, hogy észre tudom venni a napi csodákat, és hogy én nagy dolognak tartom magamtól azt, hogy tényleg így belegondolva, hogy régen, amikor feküdtem koszosan, büdösen egy lépcsőházba, és hogy most hol vagyok, hogy akkora csodákat vitt Isten az életembe, hogy én ezért merek erről ilyen őszintén beszélni, mert azt érzem, hogy erre hívott el Isten, hogy ezt át tudjam adni.
Norbikám, hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad és megosztottad velünk, és akkor most visszautalnék egy kicsit az bevezető részletekre, hogy miért is mondtam én el ezeket. Hát ugye a trianoni centenárium után, hát ott mégis az egységről volt szó, ugye? Tehát az egység, hogy milyen fontos az, hogy te is közösségben legyél valakivel, de elsősorban egységben az Istennel, Jézus Krisztussal. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A Lourdi barlangot azért említettem, hogy a csoda a te életedet is végigkísérte, hiszen megtartotta Jóisten, és a hithez vezetett. És hát az Úr segítsége, ugye az úrnapi Isten tisztelet és az úrnap csodája, hát a te életedben is az Úr segítsége veled volt mindvégig, és adja a jó Isten, hogy a továbbiakban is veled legyen. Köszönjük szépen, Norbi, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.